Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari heti műsora. A stúdióban itt van velem Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégája. Hello Bence!
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, szeretettel!
És itt van velünk a vonalban Tóth Gergő reklámszövegíró.
Sziasztok a vihar magjából.
A mai műsorunk második felében a Young Lion program két káni hazatérőjével beszélgetünk, Baric Balázzsal és Pap Andrással. A híreink között szó lesz arról, hogy nem jön a Threads, a Meta Twitter klónja Európába. Szintén szó lesz a GVH és a Lidl csörtéjéről. A műsorunk további része az pedig csupa spotszemle, ugyanis négy spot, illetve négy márka spotjairól fogunk beszélni. Az egyik az a Providentnek a spotjai, a másik az Erste, aztán jön az OTP számlabontó funkciójának a spotjai, végül, de először a Cofidis humorgyára, újra itt a Cofidis humoros spotjainak sorozata. Örülünk neki.
Örülünk, és ez tényleg egyébként azért érdekes ez a mai epizód, mert hogy négy pénzügyi szolgáltató, két hitelintézet, két banknak a megközelítéseit nézzük meg. Cofidis szempontból nagy meglepetés nincs, mert megint egy nagyon-nagyon szellemes spottal találkozunk. A sorozat a téli kabát teszteléssel kezdődött, amiről már beszéltünk a műsorban, és most egy újabb ilyen lehetetlen munkára vállalkozik a spotnak a főszereplője, méghozzá Tusmanisztáni ételkóstoló.
A vezér ételkóstolója, azt tegyük hozzá.
Igen, és nagyon-nagyon érdekes ebben az, hogy milyen humorral és bátran választották ki a sztorinak a kontextusát, és így egy kicsit így azt, ami így a hírek horizontján néha feltűnik, az ilyen Türkmenisztán, Üzbegisztán, ezek a furcsa autokráciák működnek, azt a környezetet kölcsönözték ennek a lehetetlen ételkóstolásnak, ami helyett javasolják azt, hogy a Cofidistől szerezzen a főszereplő inkább pénzt, ahelyett, hogy ilyen így kockáztatja az életének az elrontását.
Fun fact a spottal kapcsolatban, hogy nemrégiben beszélgettünk Kontúr Dániellel, aki egy hasonló filmet rendezett, de ugye az nem került semmilyen márkának a spotjába, mert hogy az egy ilyen tesztfilm volt.
Hát a Burger Kingnek csinált egy reklámot.
Hogy nem hívják azokat? Igen,
ez egy Spetsz reklám volt.
Spetsz reklám, így van.
A 68. epizódban beszélgettünk egyébként Kontúr Danival erről, és itt egyébként megint az látszik, hogyha ételkóstoló, ugye az ételkóstoló a nagyuraknak van, és hogyha egy filmes reklámos eszközben meg kell jeleníteni egy nagyurat, egy ételkóstolót, akkor egy ilyen autokratikus, tányérsapkás, öntöménező diktátor figura jelenik meg. Úgy látszik, ez lett így a 21. század elejére a diktátornak és az ételkóstolónak. Hát,
mert hogy ebben vannak humoros lehetőségek, de nekem a Daninak a reklámja jobban tetszett. Szóval, hogy ott volt-e, valahogy ott végigvitték a point. Itt vártam, hogy ugyanaz lesz majd, hogy összeesik a kóstoló, és aztán mindenkit megszivat és megeszi jó ízűen az ételt, de itt nem ez történt. Szóval, itt valahogy itt földobták a labdát, de nem puffant.
Azért, mert a megoldás az a Cofidis. Tehát, hogy ugye ebben a szerkezetben így tudják a márkát és a terméküzenetet betenni.
Aha, oké. Okay. Menjünk tovább az OTP számlabontó funkciójához készült spotokra, ugyanis az OTP-ben többé nem kell attól rettegni, hogy a haverok nem fizetik ki a pizza részüket. Ez nekem a Splitwise, tehát hogy az OTP ezzel nem hozott nagyot. Ugye az a lényege, hogy amikor külön akarunk fizetni egy étteremben, ne tegyük, mert hogy úgyis mindenki OTP-s, és akkor az OTP applikációján keresztül szét lehet dobni, és aztán át lehet utalgatni egymásnak mindenkinek a pizza szeretének a részét. Vagy az árát.
És amennyire egyébként elsőre ez ilyen fölösleges ötletnek tűnik, annyira működőképes, tehát tényleg hányszor került már bármelyikünk olyan szituba, hogy kifizetett egy számlát, és aztán már neki volt egy kicsit ilyen ciki szólni a többieknek, hogy légy szíves.
És ezt azért jó, hogy mondod, Gergő, mert igazából ebbe a spotba az a szerintem nagyon értékelhető, hogy az egészet nem úgy kezdték el mondani, hogy ennyire modern már az alkalmazás, ilyen innovatív funkció, stb., hanem pont erre, hogy így ez az élethelyzet, ez tök valós, erre húzták föl a spotot. Semmi olyasmi nincsen, hogy a digitális világ megoldja, semmi olyasmi nincsen, hogy választ az innovációt, és többé nem kell vacakolnod a pénz behajtásába,
szétdobásába,
hanem egy ilyen teljesen természetes és nagyon emberi szempontból dolgozzák fel azt, hogy mi is ez az új funkció, amit egyébként el kell magyarázni, hogy mi. Tehát, hogy ez itt kell tudni edukálni is ebben a reklámban.
Ami nekem nagyon kiemelkedő ebben a spotban, a főhősünk, az étteremben az első napját töltő pincérnő, ugyanis egy belső monológot hallgatunk végig az elején, hogy vajon ezek most külön fognak rendelni, külön fizetnek, egybe szeretnék a számlát, hogy fogom megjegyezni, biztos beírnak a panaszkönyvbe, el fogok bukni. Tehát tök jó az a, hogy végigmegy, és egy ilyen humort ad az egésznek, és egy szerethető figurát kapunk már az elején.
És az a tök jó, hogy azok, akik az asztalnál ültek, azokat megismerted az ő szemszögén keresztül, viszont utána a többi spotban meg a különböző asztalnál ülőknek a szemszögéből mondják el ugyanennek a funkciónak az előnyeit, úgy, hogy nem unalmas. És ez tök jó, hogy egy szitút több oldalról megvilágítanak.
A spot szemle következő témája az Erste új spotja. Az Erste ugye ráült erre a Higgy magadban platformra, vagy lóra.
És az előző műsorban, abban már beszéltünk arról, hogy az Erste-nek elkezdte ezeket a történeteket, családi történeteket felgöngyölíteni, akkor felvetettem azt, hogy az összes sztorit tartalmazó spot mennyire nehezen következhető a párhuzamos vágás miatt, és most itt a megfejtés, hogy ez azért volt ilyen, mert igazából az egy trailerként működik a most újabb spotokban kibomló történetekhez.
Igen, és tök jó, hogy az előbb az OTP-nél beszéltünk erről, hogy ott is működik, itt is működik, lehet, hogy máshol is működik.
Hát nem tudjuk, hogy a Providentnél mit gondoltak működőnek, de a Provident új spotja az... miről is szól? Elfelejtettem.
Hát látod, ez az. Van benne egy megkülönböztető mondat a narrációban, ami felvet egy valós problémát, hogy ha minden ajtó bezárult, gyakorlatilag ezzel tudja a Provident megszólítani a potenciális ügyfeleit. Provident ez akkor mész, hogyha már tényleg nagyon kellene pénzt szerezni.
Ezt így vállalják.
És így sehol máshol nincsen. Tehát ez egy létező szolgáltatás kategória. Ha ezt tisztességesen csinálják, akkor olyan nagy baj ezzel nincsen. Viszont tényleg a képsorozat és a narrációnak a többi része az így ezt az erős mondatot és felvetést szerintem semlegesíti, és ezért van az, hogy nem nagyon emlékeztél rá, pedig nemrég láttad te is ezt a spotot.
És egyébként, hogyha ugyanaz volt az érzésetek, mint az első Erste spotnál, hogy több szereplőt látunk nagyon rövid ideig, nem tudjuk, hogy ki mit csinál, nem tudjuk, hogy kit kivel kell összekötni, akkor szerintem meg lehet nyugodni, mert majd nem sokára jönnek a szereplők külön történetei kicsit jobban kibontva, és ez azért fontos, mert több év óta ez az első olyan Provident film, ami szerintem nézhető, tehát ami nem ciki. Szóval nem ütötte meg azt a szintet, amit jó szívvel beteszel egy reklámblokkba.
Megyünk tovább a hírblokkunkra. A GVH és a Lidl csörtéje következőképpen alakul. A GVH szerint nem jó a Lidl kutatása, amivel arra hivatkozik, hogy ők a legolcsóbb élelmiszerlánc itthon. Na hát igen, ezekre a legekkel, hogy ebből nem tanul senki. Ez mindig para van ezzel a GVH.
Nem.
A legekkel?
Nincsen para a legekkel.
Hát a legolcsóbb, a legerősebb, a legjobb, a legnagyobb, hát ezekkel, mert erről már sokszor beszéltünk ebben a műsorban.
Beszéltünk róla, igen, és ennek van egy törvényének viszonylag jól leírt módszere, gyakorlata, hogy hogyan lehet ilyen állításokat betenni a termékedről, márkádról.
Van egy kutatás.
Igen, tehát hogy kell hozzá egy kutatás, tanulmány, bármilyen egy ilyen objektívnek tekinthető forrás, amiben így az alá van támasztva az állítás, amit a reklámban elmondasz, és akkor semmi gond nincsen. És egyébként ezeket a tanulmányokat, hivatkozásokat, kutatásokat, ha bekerül a reklámba, és megfelelően jelölve van, és visszakereshető, akkor a GVH az elmúlt időszakban nem nagyon kérdőjelezte meg, és ez azért egy nagyon érdekes vita, ami most a GVH és a Lidl között kialakulóban van, mert minden reklámos most erre figyelni fog, hogy olyan kutatást, tanulmányt találjon az állításához, a legjéhez, ami aztán kellőképp alátámasztható, és a GVH-nál nem fogja kihúzni a gyufát. Szóval ez most egy kifejezetten olyan pillanat, amikor az ügynökségeken is a senior kollégák figyelnek, hogy ennek a csörtének mi lesz a kimenetele, és azt gondolom, hogy vállalati oldalon is a marketing osztályok és a jogi osztályok kéz-kézben figyelik, hogy ez a vita hogy fog eldőlni a GVH és a Lidl között, mert meg fogja határozni azt a jövőre nézve, hogy hogyan tudunk állításokat, ilyen állításokat használni a reklámokban.
Annyi, hogy a negatív reklám is reklám, úgyhogy kb. Hajrá Lidl.
Utolsó hírünk, hogy nem jön a Threads, a Meta Twitter klónja Európába, mostanában legalábbis.
Igen, és ennek egyébként a fő oka az valószínűleg az, hogy az Európai Unió az internetezők védelmébe alkotta meg a Digital Market Act nevezetű szabályozását, aminek az a célja, hogy a felhasználókat, regisztrált felhasználókat, ügyfeleket, a Meta, a Google, Apple, stb. Ezek a nagy kapuőrne kategóriába sorolt szolgáltatók ne zárhassák be a saját ökoszisztémájukba, és ugye a Threads az azért nem tesz ennek eleget, mert hogy a Threads-et Instagram account-tal lehet használni, és hogyha a Threads-ből te ki akarnál iratkozni idővel, majd később, az azt jelenti, hogy az Instagram accountodat is be kellene zárnod. Na és ezeket az összecsomagolásokat ez a Digital Market Act nem engedi meg Európában, a Meta pedig úgy döntött, hogy nem fog változtatni a Threads regisztrációjának a működésén, és egyszerűen kihagyja az európai piacot, Amerikában és az ázsiai piacokon, a világ többi pontján fog ezzel a szolgáltatással érvényesülni egyelőre.
Két Young Lion-nal fogunk beszélgetni, Baric Balázssal és Pap Andrással pillanatokon belül itt a Rebriefben. Rebrief. Folytatjuk a Rebriefet, a témánk pedig a Cannes Lion és ezen belül is a Young Lion, amelynek két szereplőjével fogunk beszélgetni, Baric Balázssal és Pap Andrással. Szervusztok!
Sziasztok, hello, hello!
Röviden annyit kérlek, hogy mondjatok el, hogy még mielőtt rámegyünk a Young Lion-ra, hogy mennyi ideje vagytok a reklámszakmában.
Én egy öregebb róka vagyok, mármint egy Balázshoz képest, ami ez az 5,5 éve, amennyiben öregnek számít, ugye.
Nagyon.
Szerintem a rekláméveket érdemes ilyen kutyai években is számolni, tehát gyorsabban telik.
Jobban égsz.
Ja. Tudod, tehát, hogy ha már 2 évet dolgozol valahol, az már szeniornak számít igazából.
Láttunk ilyeneket egyébként, ilyen álláshirdetéseket sajnos, ja?
Ja, én egyébként 6 éve űzöm az ipart, akkor léptem először pályára 89. percben, aztán azóta sok mindenhez volt szerencsém, vagy szerencsénk.
Ezt azért akartuk kérdezni, hogy milyen milyen előélet kell ahhoz, hogy aztán valaki eljusson Young Lionként Cannes-ba. Ti hogyan jutottatok el oda?
Hát szerintem rengeteg próbálkozás. Én 2019-ben próbálkoztam először, és nem csak a próbálkozás, hanem a kombináció. Én anno egy digitális vezetővel indultam a digitál kategóriában, hiszen azt gondoltam, hogy ez nekem előnyt jelenthet, mint árdirektor. De aztán közben kiderült, hogy ez a kategória nem erről szól igazából. Szóval nagyon sokat jelent, hogyha elmondja valaki, hogy hogyan vegyél részt ezeken a versenyeken. És tavaly egy második helyezést sikerült elhozni a print kategóriában, akkor már egy szövegíró társal, és idén meg akkor sikerült a printet és a filmet is elvinni, ugye printet Balázssal, filmet pedig Maroti Timi kolléganővel.
Gratulálunk neki is, és akkor Balázs, te voltál a közületek a párosból a szövegíró.
Így van, igen. Én azért a 6 évem alatt nagyon sok mindent csináltam a szakmába, tehát voltam médiás is, voltam account is, és a szövegírás ez egy régi álom volt, csak azt éreztem, hogy nincs feltétlenül hozzá affinitásom, de hát hívjuk így szoktam mondani, a szakmai szeretteimnek a nyomására vagy biztatására belevágtam, és igen, ez egy vicces történet, mert nekem amúgy a lendületemet, vagy az, hogy szövegíró lehetek, amúgy az pont a tavalyi verseny hozta el, mert én tavaly indultam először, és akkor is sikerült sikereket elérni, meg jó szelünk volt, és nekem igazából ez volt az, ami meglökött annyira, hogy jó, akkor merjek ebbe belevágni és ezt csinálni, de egyébként szerintem a legnagyobb titka az egésznek az egy nagyon jó páros. Szóval nyilván minden kategóriának megvannak a buktatói, a lehetőségei, nehézségei, de hogyha egy olyan emberrel tud indulni az ember, mint nekem a Vandi, akkor kvázi, ha nem is borítékolható, de cső vagy kanyarba lehet a siker.
Mielőtt rátérnénk arra, hogy mi történt veletek Cannesban, milyenek voltak az élmények és a benyomások teljesen szubjektív szemmel, annyit azért mondjatok el, hogy hová pályáztatok, aminek során ki lettetek választva arra, hogy ti menjetek el magyar Young Lionként Cannesba.
Igazából minden évben a Max megtartja a Young Lion előválogatót Magyarországon, ami szakmában szerintem elég népszerű a 30 vagy az alattiak körében, és amúgy a kreatív igazgatók körében is, hiszen ott ülnek a zsűriben egytől egyig, és mindenki szurkol a sajátjának, és nagyon kíváncsian nézi, hogy alakul ez a verseny. Idén 60-nál is több résztvevő volt a 7 kategóriában, ami szerintem a jelentőségét így körbeírja ennek az eseménynek.
Tekerjünk is előre, mi történt veletek ott, mi az, amire számítottatok, mi az, amire egyáltalán nem számítottatok, mi az, amit nagyon meglepődtetek, mi az, amit meg lehet ott tanulni, és mi az, ami igazából ott is unalmas volt.
Ez 6 kérdés volt egyszerre, azt hiszem.
Kezdjük az elején, akkor mi történt veletek Cannesban?
Ezt megfogadtam magamnak, hogy elsütöm ezt a szóviccet, szóval magyarosan igazi kanessa járás volt, de persze csak a szó pozitív értelmében.
És a kanesztennel mi a helyzet?
De megbeszéltük, hogy nincs termék megjelenítés, nem?
Szép.
Maga Cannes csodálatos volt, fantasztikus volt, maga helyszín is nagyon magával ragadó volt, illetve ugye nagyon érdekes volt azt látni, hogy ott van egy ilyen régi és történelmi városka, ott a Riviera mellett, és egy hétre így kvázi tényleg a reklámipari a főszerep, és hogy így tényleg így elfoglalták, vagy kisajátították, ha lehet ezt mondani. Rengeteg nagyon kedves emberrel találkoztunk a világ minden tájáról, akiknek óriási szakértelmük volt, és ugye ráadásul mindez egy helyen, tehát ha jól tudom, 13 ezer ember volt a fesztiválon, ami még hát nem, hogy bombóc volt, de másból is sok. És tényleg egy ilyen hihetetlen energiája volt így az egész fesztiválnak, meg az eseménynek.
Mennyire volt az, hogyha már így rábeszélted, említetted az embereket, meg így a kollégákat, mennyire éreztétek azt, hogy igazából egy nyelvet beszéltek, ugyanabba vagytok, mint egy ausztrál, vagy mint egy német, vagy mint egy olasz reklámos, vagy mint egy lengyel reklámos, vagy mennyire éreztétek azt, hogy világ más pontjain a reklám máshol van, és hogy ott más, ott dolgozni, más problémáik vannak, és hogy a magyar reklámosnak nagyon megvannak a maga kis Magyarország specifikus gondjai és nehézségei.
Szerintem ugyanazt a nyelvet beszéljük, csak mind-mind egy kicsit másképp. Tehát szerintem pont ez volt egy ilyen szépsége és tanulsága is a dolognak, hogy a különböző társadalmi vagy kulturális különbségekből mennyi új megközelítés vagy gondolkodásmódot tanulhat az ember. Például az egyik szinten ki volt állítva az összes nevezési board, amit idén beadtak a nemzetközi versenyre. Ez több száz munka volt, tehát ilyen elképesztő inspiráció, és azt éreztem, hogy mindegyik boarddal egy kicsit nyilván szakmailag is fejlődök, de amellett így emberileg is, vagy kulturálisan is, hogy mert így van, ahogy mondod, hogy van egy magyar specifikus része, de pont azért volt érdekes, mert láttuk a nem magyar specifikus részeket és az ebből adódó érdekességeket.
Igen, egy kevésbé a különbségek jelentek meg szerintem abban az atmoszférában, hanem az a közös gyakorlatilag szenvedély, amit ott érez mindenki a reklám iránt, akár hogyha van oroszlán várományosa, vagy akár ügyfélként, vagy más területről vett részt a fesztiválon. én azt vettem észre, hogy mindenki nagyon nyitott volt beszélgetésre és ismerkedésre, és mindenki azon volt, hogy ezeket a közös pontokat találjuk meg a beszélgetéseken keresztül.
Mi volt az, amit ahogy hazajöttetek, meg ott megláttátok, így éreztétek, hogy basszus, ezentúl ezt a munkámban másképp fogom csinálni, de jó, hogy ezt ellestem, szuper trükk, nagyon jó tanulság.
Most egy konkrét dolgot így nem tudnék kiemelni, inkább így azt mondanám, hogy az egész élmény és ez a hét az, ami összességében adott egy olyan új perspektívát, ami egy teljesen újfajta lendületet vagy nézőpontot ad a itthoni mindennapi munkában, de hogy amúgy, ami nekem leginkább így szembetűnő volt, az tényleg ez a purpose-driven gondolkodásmód. És annyira jó volt egyébként látni ezt a rengeteg jó és fontos ügyet, amit ugye világszerte képviselnek és igyekeznek megoldani márkák. Persze itthon is megvan ez, és vannak ilyen törekvések, de nekem kicsit az az érzésem, hogy ebben még így érnünk kell így országszintjén, vagy mondhatnám azt is, hogy talán kommunikációs szakemberként jobban képviselni lehet az e fajta irányokat, vagy koncepciókat, amelyekben tényleg a nap végén adunk is valamit, és nem csak egy biciklit, vagy egy mörszettet, egy AP-kódért cserébe.
Szerintem még kettő dolgot tudnék még ezt hozzáfűzni, hogy az egyik az, hogy szerintem maga Cannes Lions, mint verseny is úgy alakítja a kategóriákat, amikben helyezéseket lehet elérni. Ez a Lion for Good, meg a Glass Lions például, ami az elmúlt években jelent meg, hogy próbálja formálni a szakmát is, hogy olyan társadalmi ügyeket fogjanak meg, aminek tényleg impactjük van, és szerintem ez nagyon inspiráló és nagyon fontos. A másik pedig, hogy a verseny, nekem a verseny adott egy olyan üzenetet, ugye ott kint is versenyeztünk, 24 óránk volt teljesíteni a print feladatot, hogy nagyon fontos az a technika és az a mindset, amivel nekifutunk egy briefnek, és azt, hogy hogyan jelöljük ki ezt a pályát, ami a brief, és hogyan játszunk rajta, ennek megvan a maga művészete, és ezt még érdemes tanulmányozni, akár más kampányokon keresztül, vagy akár a mindennapokban, hiszen minden nap jön egy új brief.
Köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, és hogy elmondtátok mindezt.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszi.
Baric Balázs és Pap András volt a Rebrief vendége, és ennyi volt már a Rebrief, találkozunk egy hét múlva, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.